Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a jó hírek kedves hallgatóit ma, 2019. november 25-én, alexandriai Szent Katalin szűz vértanú, a 14 segítő szent egyikének liturgikus emléknapján. Tötösi Magda vagyok. Szent Katalin tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egyaránt, a középkor egyik legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje volt. A 14 segítőszent egyike, aki bölcseleti fakultások, teológusok, filozófusok, ügyvédek, tudósok és diákok, valamint a molnárok, a fuvarosok, a bognárok és a kerékgyártók védőszentje. Kerékkel és karddal ábrázolják, utalva erre, ezzel arra, hogy miként kínozták. Katalin életéről azonban valójában keveset tudunk. Feltehető, előkelő alexandrai család sarja volt, és a tudományoknak szentelte magát. A 4. század elején Maxentius császár alexandriai látogatása idején megtagadta a bálványáldozatban való részvételt, a császár elé lépett, és a keresztjelét rajzolva magára értésére adta, hogy ő keresztény. És ezután sem szóval, sem bántalmazással, sem testi sanyargatással nem lehetett őt eltántorítani Krisztus szeretetétől. Amikor egy éles és hegyes késekkel kirakott kerékre kötötték Katalint, hogy így összevagdosák, a kerék Katalin imájának hatására darabokra tört. A császárné kérlelte urát, hogy hagyjon már fel a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Aztán maga is megvallotta, hogy hisz már Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a 200 katonával együtt, akiket Katalin megtérített, lefejeztette. Katalin halál előtt imádkozott azokért, akik majd közbenjárását kérik, és Isten válaszolt neki a felhőből, hogy kérése teljesül. A legenda szerint, amikor feje lehullott, testéből nem vér, hanem tej folyt, majd angyalok fogták a testét, és a Sínai hegyre vitték, ott temették el, sírja fölött áll ma a Szent Katalin kolostor. A Katalin név jelentése maga is erre a tisztaságra utal, ugyanis azt jelenti, hogy mindig tiszta, és hogy korona. Legendáit megőrizte már nálunk az érdi és a debreceni kódex is. Napjainkban pedig számos szokás és hiedelem van, amit ismerünk még, ami nevéhez kötődik. A házasságra készülő fiatal lányok például segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak. És aztán az úgynevezett katalinágat vagy katalingaljat vágtak, vízbe tették, és ha az ág karácsonyra kihajtott, azt jelezte, hogy a lány férjhez megy a következő évben. A lényeg az volt, hogy minden este imádkozni kellett Katalinhoz, hogy segítse őket meg, hogy hűséges férjet és majd gyermekeiknek szerető apjuk legyen, az, akit ők kinéznek maguknak. A lányok nagy bizalma onnan ered, hogy a legenda szerint Jézus gyűrűvel eljegyezte Katalint, és ugyanakkor megígérte mennyasszonyának, hogy meghallgatja majd mindazokat, akik könyörögnek pártfogásáért. De a legények sem maradtak ki a Katalin napi szokásokból, ők ugyanis bőjtöltek egész nap, mégpedig azért, hogy álmukban megláthassák a jövendőbelüket. Mivel Katalin napja közvetlenül az advent kezdete előtti napokra esik, ezért a népi köztudat szerint Katalin az újborral kezdődő kisfarsang utolsó napja. Hát ez a kifejezés ma már sajnos főleg a városlakók között bizony alig-alig ismert, de a szokás talán megmaradt, mert ezen túl már sem lakodalmat, sem bált nem tartottak egészen a nagy farsangig. Viszont országosan ismertek és népszerűek voltak a Katalin bálok. Érdekes, hogy ma erről viszont mintha kevesebbet hallanánk. De a jeles naphoz kötődik még időjárási regula is, miszerint, ha Katalin kopog, akkor a karácsony locsog, és fordítva is, ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog. Nagyon szép ima szól a mai napon Szent Katalinért. Mindenható örök Isten, te alexandriai Szent Katalin szüzet, a győzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy az ő közbenjárására a hitben és álhatatosságban megerősödjünk, és az egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodhatjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten, mindörökkön örökké, ámen. Segítsünk, hogy segíthessenek. Elindult a katolikus karitás segélyakciója. Immár hagyomány, hogy a katolikus Karitász karácsony közelettével adománygyűjtési akciót indít. Idén adventi koszorú készítésre hívott családokat a kispesti forrásházba, ahol november 23-án elindította az országos akciót, és ezzel egy időben nagyon-nagyon sok plébánián bizony szorgos kezek kötötték az adventi koszorút. Így szerető család egy nagy család ült össze Kispesten is, hogy a Tárjátok ki a szíveteket címmel induló adománygyűjtési akció kezdetén jelen legyenek. Écsi Gábor a sajtótájékoztató során kiemelte, szívünket kitárva abból egy darabkát azoknak adhatunk most, akik anyagi, esetleg lelki szükséget szenvednek, s általunk válik számukra is ünnepi a karácsony, és könnyebbé a hétköznapok terhe. A mi adományaink segítségünk révén lehet sok családnak egyedülállónak meleg otthona, téli ruhája, kályhája, tűzifája. És mi is részt vehetünk tehát abban a segélyakcióban, melynek révén az ország számos területén, illetve Kárpátalján és a Délvidéken a katolikus Karitász több száz családnak ad kályhát és tűzifát, élelmiszercsomagot, és segít a krízisbe jutottakon. A segítségnyújtás többféle formáját is választhatjuk. Az egyik, ami elsősorban a gyerekekhez is szól, az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció, hogy a nehéz sorsú gyerekek megajándékozását választhassuk. A részletekről pontosan lehet tájékozódni a www.angyalbatyu.hu oldalon. Segíthetünk másképpen is. Az 1356-os adományvonal felhívásával például 500 forinttal, vagy csekkes befizetéssel segíthetünk. Ugyancsak erről pontos információt a www.karitász.hu weboldalon kaphatunk. Az 1 millió csillag a szegényekért szolidaritási akció pedig advent idején egy héten keresztül hívja fel a figyelmet a szegény családok helyzetére. Az ország 300 településén rajognak majd fel a gyertyák, fényei a templomok előtt, adventi vásárokban, főtereken, hogy adományozásra hívjanak minden jó akaratú embert, hiszen a katolikus Karitász a mi segítségükkel tud másokon segíteni. És a Karitász jelenlegi segélyakciójához kötődik a várakozás idejéhez, adventhez, az adventi koszorú készítés is. Manapság sokféle díszítésű koszorút látunk, holott a koszorú üzenetét, jobb szót nem találtam most hirtelen, azért a gyertyák sorrendje és színe is hordozza. És egy kicsit utána néztem, hogy vajon tudjuk-e, hogy hogy alakult ez ki. Érdekes lehet, ha megtudjuk azt, hogy ez nem magyar népszokás, nem is nagyon régire nyúlik vissza. A 19. században evangélikus lelkész volt, aki egy árvaházban próbálta a gyerekeknek ezt a várakozási időt szebbé, meghittebbé, melegebbé tenni, és egy hatalmas nagy malomkerék nagyságú kocsikereket egyébként gyertyákkal díszített. Négy nagyobbal, és közte 20, illetve 21 gyertyával. A nagy gyertyákat vasárnaponként gyújtották meg, a kis gyertyákat pedig a hétköznapokon. Minden nap egyel többet, és a korábban meggyújtottat is meggyújtották, és ezzel a meleg fénnyel, ezzel várták egyébként Krisztus Urunk születését. A katolikusoknál a gyertyának a színével, illetve a fehér gyertyánál a gyertyára kötött selyemszalaggal lehetett kifejezni, kicsit jelet is adni erre, hogy milyen. Ugye ez úgy nézett ki, hogy kettő gyertya lila, hiszen a várakozás egyben az életünk végig gondolásának egy kicsit a és nem is kicsit talán a bűnbánatnak is az ideje, hogy magunkba szállunk, hogy elgondoljuk, hogy hogy tudunk mi változtatni a rossz dolgokon, ahol, amihez lehetőségünk van, önmagunkon hogy tudunk, hogyan próbáljuk meg tiszta szívvel fogadni 24. éjszakáján Krisztus születését. Ezért a bánathoz a lila szín illet, de azért a harmadik gyertya az már rózsaszín lesz, hiszen felcsillan a fény is egyébként, hogy hamarosan elérkezik és közeledik az idő, és a negyedik szín az újból visszamegy. A reformátusoknál ott pedig érdekes módon a pirosnak és a fehérnek a variációja van. Manapság pedig nagyon sokféle színű, talán nem is illik a hangulathoz. És örüljünk annak, ha mi tudjuk, hogy mi katolikusok tartsuk ezt a szép fogadalmat. Ugyanakkor annak is örüljünk, hogy van, aki azért most már megveszi az adventi koszorút, és közeledik ahhoz, hogy lélekben is várakozzon. Ez az advent a számára ne csak a várakozás és ne csak a vásárlás ideje legyen, hanem egy kicsit a magába szállás is. Erdő Péter Rómában népszerűsítette a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Erdő Péter bíboros primás november 19-e és 22-e között Rómában tett látogatást. Számos helyen előadást tartott az Örökvárosban, és a helyi médiában is bemutatta a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeit. Egyre gyakrabban fogunk találkozni a NEC mozaik szóval, és akkor tudjuk majd azt, hogy ez bizony a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak a rövidített jele. A főpásztor november 20-án előadást tartott a pápai Urbániana Egyetemen, ahol a kánonjogszakon új tanszéket avattak fel, melynek ő lett a címzetes vezetője. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készültek a nyíregyházi favéton. Hát én nem tudom, hogy tudják-e kedves hallgatók, hogy mi ez a favét, utána néztem, kiderült, fiatalok a világ életéért találkozón. És ezt már 17. alkalommal rendezték meg a nyíregyházi Szent Imre iskola gimnázium épületében. A találkozó fő előadója, Fábri Kornél, a NEC főtitkára volt, aki ismertette a 2020-as rendezvény sorozat programjait a fiatalokkal, majd eucharisztikus csodákról és saját élményeiről beszélt. Orosz István Mokiosz, a görög-katolikus diakónus és Rakoncás Nándor agrármérnök, egyetemi adjunktus, a kenyér és a bor készítésének és fogyasztásának a családban, közösségben betöltött szerepét mutatták be előadásaikban. Természetesen szentmisével zárult ez a nap. Jézusnak semmi sem volt drága, hogy velünk közösségben maradjon. Lektor és akolitis avatás Egerben, november 24-én, Krisztus király ünnepén, Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyéspüspök, Szent Misme keretében lektorokat és akolitusokat avatott az Egri bazilikában. A papság vele felé vezető úton kisebb rendekre lektor, illetve akolitus kapott felavatást, 16 szeminarista személyében, köztük többen Debrecen nyíregyházi egyházmegyések voltak. A lektor feladata elsősorban Isten igéjére vonatkozik felolvasni a liturgia keretében. Az akolitusok feladata pedig az oltár szolgálata, az adományok előkészítése, valamint az, hogy a szent áldozásban részesítsék a híveket. És egy lépéssel közelebb a papi hivatáshoz, beöltözés, lektoravatás és admisszió Győrben. A Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves papnövendékei november 23-án Szent Mise keretében ünnepélyesen magukra öltötték a reverendát a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban. A Szent Misén lektoravatásra és admisszióra, a papszentelésre való jelöltség megadására került sor. Az okostelefonok elmúlnak, de amit ma átélünk, lehet örök. Egyházmegyei lelkinapot tartottak Székely János vezetésével, Lentiben. És skóciai Szent Margitot ünnepelték Baranya megyében, a városdombói Margit Majorban. Kedves hallgatóink, ennyi volt a jó hírekből, és több csokorra való jó hírek maradnak, amit majd gondolom, hogy a kollégáim fognak beolvasni. Most búcsúzom. Viszont hallásra a jövő héten, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.